Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Európában is egyre erőszakosabb a keresztény ellenesség. Vessünk gátat neki, míg nem késő. Erre szólított fel az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Azbej Trisztán, a bécsi székhelyű európai keresztényekkel szembeni intolerancia és diszkrimináció megfigyelő központja legfrissebb, néhány napja publikált jelentését ismertette, amely szerint tavaly 35 európai országban 2444 keresztény ellenes bűncselekményt jelentettek, köztük 232 erőszakos cselekményt. Az államtitkár kiemelte, a leginkább érintett ország Franciaország, az Egyesült Királyság és Németország. 1300 nélkülözővel vett részt közös ebéden Ferenc pápa a Vatikánban a szegények világnapján. A vatikáni audiencieteremben felállított asztalokon lazanyát, fasírtot és zöldségköretet szolgáltak fel. A Szentatya szokás szerint az egyik asztalnál foglalt helyet. A római és olasz plébániákról érkezett vendégeket a Vörös Kereszt önkéntesei kísérték. A szegényeknek szentelt nap alkalmából egész héten ingyenes szakorvosi ellátást biztosítottak a Szent Péter tér egyik oldalában kialakított rendelőben borbélyszolgáltatással és zuhanyzókkal. Ferenc pápa 2018-ban vezette be a szegények egyházi világnapját, amelyet minden évben a szegények oltalmazójának tartott Szent Márton ünnepnapja utáni vasárnap rendezünk meg. A Szent Péter bazilikában délelőtt bemutatott szentmisén Ferenc pápa áldását adta 13 kulcsra, amelyek a világ 13 országában építendő menedékeket jelképezték. Rászorulóknak szánt otthonokról van szó, amelyeket a 2025-ös jubileumi szentév alkalmából a Vatikán finanszírozásával a Van Veen Homeless Alliance egyházi szervezet hoz létre Ausztráliában, Brazíliában, Kambodzsában, a Közép-Afrikai Köztársaságban, Csillében, Kosztarikában, Szenegában, Tanzániában, Tongában, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Szíriában és Ukrajnában. A pápa megjegyezte, a világban tapasztalt tömeges éhezés problémája megoldása mellett az apró gesztusokra is figyeljünk, amit minden nap tehetünk saját környezetünkben. A Szentatya az egyház, a kormányok, a nemzetközi szervezetek cselekvését szorgalmazta. Ismételt békefelhívást tett, és az Ukrajnában, a Közel-Keleten, Myanmarban és Szudánban folyó háborúk leállítását sürgette. Támadás érte Kárpátalját, Munkácsnál felrobbant egy drón, Ungvárnál is rakétákat észleltek. Senki sem sérült meg, és károkról sem számoltak be a régióban. Kárpátalját ezelőtt eddig egyszer érte csapás a háború során, 2022 tavaszán, amikor a Volóci vasútállomásnál csapódott be egy rakéta. Az események arra mutatnak rá, hogy tovább kell fokozni a béketörekvéseket, reagált közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. Minden egyes nap újabb és újabb pusztítással jár, a háború eszkalálódásának veszélyét hozza magával, írta Szijjártó Péter. Változatlan Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontja, ismertette Olaf Scholz német kancellár, egyúttal védelmébe vette az orosz vezetővel a minap folytatott telefonbeszélgetését. Scholz a brazíliai G20 csúcsra indulva a berlini repülőtéren adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, fontos volt Putyin tudtára adni, nem számíthat arra, hogy a nyugat feladja a kijevi vezetés támogatását. A német kancellár tekintettel Donald Trump amerikai győzelmére az elnökválasztáson beszélt arról is, nem lenne jó, ha Washington rendszeres kapcsolatban állna Putyinnal, európai vezetők pedig nem. Azok, akik december 1-ig igénylik a gondosórát, karácsonyig biztosan készhez kapják az eszközüket, ismertette a főtanácsadó még korábban a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt emlékeztetett, a regisztrációt a 0680 804 050-es ingyenes telefonszámon vagy a gondosóra.hu internetes oldalon lehet megtenni. Végül az időjárásról. A réteg felhőzet napközben majd szakadozik, javulnak a látási viszonyok, a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A nyugati a szél többfelé megélénkül, kisebb esőzápor előfordulhat. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán 8-9 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A színésznek az a dolga, hogy a nézőt gazdagítsa. Vaja Nagy Mari, a Nemzeti Színésznője a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy elesett cigánylány reményt adó történetéről és egy drogfüggő környezetének küzdelmeiről. Megtudhatjuk, mikor pipálhatjuk ki a kamaszkor kihívásait. Szó esik a gyerekkori bepisilés okairól, a család képernyő idejének csökkentéséről és a párkapcsolati közelségről, távolságról. Keresse a novemberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. 2024. november 18-a van, hétfő. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Kvaszinger Jenő ül, rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek! A mai nap gondolatébresztő mondata Szabó Magdától származik, és így hangzik: nem azé az eredmény a kegyelem, aki akarja, nem is azé, aki fut, mert mit sem számít az emberi szendék, bármi történik, az csak Isten akaratából jöhet létre. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt, című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a napverse hangzik el. Tollas Tibor Kezek című költeményét Tóth Levente előadásában hallgatjuk meg. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek szentéletű emberek című műsorunkban a Szent Péter és Szent Pál bazilikák felszenteléséről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspök atya beszél. Ezután Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló hangzik el. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas hétkezdést kívánok minden munkatársam nevében.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal a Crohn-betegségről lesz szó. Dr. Takács Alajos gasztroenterológust, a hazai Endomedics hálózat orvosigazgatóját kérdezi a témában, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
A Crohn-betegség az emésztőrendszer ismeretlen krónikus gyulladásos betegsége, nem gyógyítható, de a tünetek enyhíthetők. Olvastam mindezt az interneten. Köszöntöm szeretettel a telefonvonal végén, doktor úr.
Üdvözlöm a néző, a hallgatókat és önt is természetesen. És hát vágjunk bele.
Vágjunk bele, köszönöm, köszönöm, hogy elfogadta ezt a felkérést. Van mondani való bőséggel, mert elég gyakran hallani a Crohn-betegségről, meg a szenvedőkről, ugye?
Igen, igen. Nagy mértékben növekszik a Crohn-betegek száma Magyarországon is, mint ahogy a fejlett, iparilag fejlett világban mindenütt. Észak-Amerikában, Európában nagyobb számban fordulnak elő a betegségek, míg Dél-Amerikában, Ázsiában, Afrikában kevésbé nagy számmal. Ausztrália az körülbelül ugyanott tart, ahol az Amerikai Egyesült Államok, vagy Észak-Amerika és Európa.
Ez egyébként többnyire a vékony és vastagbél érintett ebben a betegségben, de néha tápcsatornára, nyelőcsőre is kiterjed, meg igen, a gyomorra. Tehát gyakorlatilag igencsak áthálóz bennünket.
Igen, a leggyakoribb előfordulás az a vékony bélnek az utolsó szakasza, az úgynevezett terminális ileumnak is nevezett terület. Ez a csípőbélnek az alsó szakasza, és az a rész, amelyik a vastagbéllel találkozik, ahol a vékony bél a vastagbélben megy át. Itt szokott leggyakrabban előfordulni a betegség, de akár a szájüregben is lehetséges, sőt, hát a vékony bél egyéb szakaszain is. Ezért nagyon fontos, hogy időben megtaláljuk a problémákat, a betegséget. Csak annyit mondanék, hogy a 100 betegből 3 beteg
érintett.
Igen, vagyis rosszul mondom, 100 000 beteg, 3 betegnél lehet ilyen betegség, de ez is azért egy nagyon magas szám, míg Afrikában, Ázsiában ezek egy alatt vannak.
Igen. Mielőtt még a tüneteiről beszélnénk, szóljunk az okáról. Milyen okokra vezethető vissza ez a nem gyógyítható betegség?
Hát, igazándiból ma sem tudjuk, hogy pontosan milyen okokra vezethető vissza. Itt a szervezet immunválaszának károsodása játszott szerepet, ezen kívül bizonyos genetikai hajlam is felfedezhető, másrészt pedig környezeti hatások, így bakteriális hatás és a tulajdonképpen az ipari jóléti társadalmakban a nem megfelelő étkezés, a rossz szegény étrend, a fehérje szegény étrend, a dohányzás is ide számítható. Sőt, egyesek szerint a fogamzásgátlók használata is, bár ez azért lényegesen kisebb szerepet játszhat. A dohányzás azért az kétszeresére növeli annak a lehetőségét, hogy kialakul a betegség, de hangsúlyozni kell, hogy egy bizonyos genetikai érintettség fontos, mert akkor alakul ki. Tehát akinek a családjában előfordul Crohn-betegség, ott azért gondolni kell rá, hogy
megjelenik. Igen.
Igen.
Elhangzott egészségügyi perceinkben ez alkalommal a Crohn-betegségről volt szó. Dr. Takács Alajos gasztroenterológust, a hazai Endomedics hálózat orvosigazgatóját kérdezte a témában, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán 60 térségében aszfaltoznak, az 54-es és 63-as kilométerek között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon lezárták a külső és leálló sávot, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a leálló sávra és a külső sávra terelik a járműveket. Szintén burkolatfelújítást végeznek Gyöngyösi és Kál között, ezért a Vásáros-Namény felé vezető oldalt lezárták, a 85-ös és a 91-es kilométerek között a forgalom az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a leálló sáv és a külső sáv vehető igénybe. A munka kapcsán a 87-es kilométernél lévő Nagyfügedi pihenő, valamint a 90-es kilométernél fekvő Nagyfüged csomópont sem használható Vásáros-Namény irányába. Füzesabony térségében a 111-es és 118-as kilométerek között is dolgoznak az M3-ason, a Vásáros-Namény felé vezető oldalon burkolatfelújítási munkát végeznek, ezért a forgalmat a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros felé tartók a külső sávot és a leálló sávot használhatják. Mezőkövens térségében a 133-as és 131-es kilométerek között aszfaltoznak a főváros felé vezető oldalon. A külső és a leálló sávot lezárták, a járműveket a belső sávba terelik. A 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es és 144-es kilométereknél hídépítés és közműbekötés miatt a félútpályát lezárták. Karcak közelében a 160-as és 162-es kilométer között burkolatfelújítási munkákat végeznek, munkaidőben csak a félútpálya járható, a forgalmat jelzőrök irányítják. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Hidegfront súrol minket, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma egy hidegfront érint minket, ennek hatására az ország északi felén többfelé megélénkül, néhol megerősödik a nyugati szél, változóan felhős napos időben lesz részünk, a reggeli köd a déli megyékben maradhat meg tartósan, helyenként kisebb eső futózápor kialakulhat, a hegyekben egy-egy hózápor sem kizárt. Kora reggel mínusz 5 és plusz 2, napközben 6 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap sok felhő lesz felettünk, és több tájegységünkön kialakulhat első zápor, napközben helyenként estétől egyre több felé lesz élénk erős a déli délkeleti szél, reggelre több felé pára köt képződik, kora délután 6-13 fokot mutathatnak a hőmérők, a kezdetben naposabb délkeleti tájakon lesz a melegebb. Szerdán egy markáns hidegfront érkezik, erős, viharos széllel, sokfelé kiadósabb esővel, záporokkal, amit elsősorban a magasabban fekvő tájakon havas eső, esetleg kisebb havazás válthat fel. A csúcshőmérséklet a délelőtti órákban állhat be, 7-14 fokkal, délután több fokos lehűlés jön a hidegfront hatására. Csütörtökön szinte mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, az időnként megjelenő felhőkből egy-egy futózápor, esetleg hózápor csak elvétve alakulhat ki. A szeles időben 3 és 9 fok között alakulhatnak a maximumok. Pénteken országos csapadékra van kilátás, havazással, havas esővel, esővel. Orvos meteorológia. A fagyos reggeli órákban felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok, sajoghatnak a műtéti hegek, amik napközben tartósan fennállhatnak a borongós, nyírkos országrészekben élők körében. A naposabb tájakon nagy lesz a napi hőinges, amely keringési panaszokat, vérnyomás problémákat, fejfájást, migrént, dekoncentráltságot, tompaságot okozhat. A szelesebb északi tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenység, nyugtalanság előfordulhat. A szürke fényszegény tájakon élők lehangoltak, keftelenek lehetnek, a napos időszakok ugyanakkor jó hatással lesznek hangulatunkra, közérzetünkre. Érdemes melegen, rétegesen öltözködni, ugyanis nagy a megfázás veszély. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk vitaminduló zöldségeket, gyümölcsöket, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia. A mai nap nagy területen indult köddel, sűrű köddel, így korlátozott látási viszonyokra kell számítani. Köccitálás kialakulhat, emiatt fel kell készülni nedves, vizes, csúszós helyenként sikos, jeges útszakaszokra. Napközben egy-egy zápor, akár hózápor okozhat vizes, csúszós utakat. Az északi megyékben élénk, néhol erős nyugati a szél csökkentheti a menet stabilitást, a naposabb tájakon és időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Útnak indulás előtt érdemes több időt járművünkre fordítani a hideg, fagyos időben. Vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A nap verse. Tollas Tibor. Kezek. A kezét nézem. Párnás kis kezét. A paplan partján ötszirmú virág. Hull csillag. Holnap lány kéz. Villogó szikrákat üt a férfi bőrön át. Eget a földdel szép horizontá ölti, valakit magához ölel. Asszony kéz lesz majd, görcsös vágyakat feloldó tenyér, kulcsos égi jel. Sebekre gyolcs, a fűrészes fogú harapásokra hűvös nyugalom. Barázdás homlokunkon lágy simítás, tisztító hullám szennyes partokon. És anya kéz lesz, finomrácsú bölcső, tízlábú hűség, kúszó oltalom. Hárfán pendülő körmén üzenet, égi zene íves félholdakon. Etető kanál, lúgozott mosógép, csontöklött nyitó cirógatás. A haldoklóknak könnyű szemfödél, üres tarlókon ott hagyott kalász. Özvegy kéz lesz majd, ráncos, kékerű, lomtalan fa kiáltó magány. Integető göcsörtös ákkarok a messze gurult gyümölcsök után.
Tollas Tibor Kezek című versét Tóth Levente előadásában hallották. Tollas Tibor költő 1920. december 21-én született a Borsod megyei Nagybarcán. Katonai iskolákban tanult, 1941-ben hadnaggyá avatták. A II. Világháborúban és utána még 2 évig honvédtisztként szolgált. 1944-ben beregszászi zsidó gettó őrtisztjeként, csendőrfőhadnagyként teljesített szolgálatot, 1945 tavaszán mindkét kezére megsebesült. 1947-ben háborús bűnök elkövetése miatt letartóztatták, a népbíróság elítélte 9 évig a gyűjtőfogházban, a Váci börtönben és a tatabányai bányamunkatáborban raboskodott, 1956. júliusában szabadult. Az 56-os forradalomban elítólag a budapesti nemzetőrség összekötő tisztjeként vett részt, de erre vonatkozó bizonyítékok hiányoznak. 1956. december 1-én egykori raptársaival megalapította az egyik legnagyobb hatású emigráns irodalmi lapot, a Nemzetőrt, melynek 40 éven át főszerkesztője volt. 1958-ban Bécsben megnősült, 3 gyermeke közül Tamás és Csilla Bécsben, Krisztina Münchenben született. Azok közé az alig, hanem kisebbségben lévő szerencsések közé tartozik, akik még megélték a szovjet csapatok kivonulását, és ideiglenesen vagy véglegesen hazajöhettek az emigrációból. 1997. július 19-én halt meg Münchenben. A végakaratának megfelelően az édesanyja mellett szülőhazája földjében a nagybarcai temetőben nyugszik. Költészete mellett olyan a forradalom jelképévé vált és sokat idézett verseket írt, mint a Bebádogoznak minden ablakot, irodalom szervezői tevékenysége is jelentős. Utóbbi minőségében 2 legfőbb műve a Füveskert antológia, amelyet raptársaival együtt verseikből állítottak össze, illetve a Nemzetőr fenntartása. Szerkesztésében jelent meg még két további forradalmi antológia, Gloria Victis 1848-49 és Gloria Victis 1956.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. A kommunizmus egyházi áldozatai. Első rész. Bódi Magdi és Brenner János atya. Interjú Sós Viktor egyháztörténésszel. Brenner János meggyilkolásának brutalitása mutatja a Kádár és a Rákosi rendszer természetrajzát. Bódi Magdi, egy fiatal munkáslány vértanúsága pedig azt tanítja nekünk, hogy hétköznapi emberek is eljuthatnak az oltár dicsőségére, és a mindennapokban kell szentté válnunk. Hangsúlyozza a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja. Most hallgassák meg Sós Viktorral készített beszélgetésünk első részét. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Sós Viktor Attillát, egyháztörténészt, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagját, aki egyben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója is.
Jó napot kívánok! Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Sós Viktor egyháztörténésszel abból az alkalomból beszélgetünk, hogy Ferenc pápa május 23-án jóváhagyta Bódi Mária Magdolna vértanúságát, ezáltal nyitottá vált az út boldogávatása előtt. A közéletben a kommunizmus egyházi áldozatai vértanúi között vannak ismertebb nevek is. És Viktor a második világháború utáni a kommunizmus időszakának az egyházi áldozataival, tanúságtevőivel foglalkozik, elsősorban Brenner János atyával. Őrá is visszatérünk, de most ugye az aktualitás miatt beszélgessünk Bódi Magdiról, ahogy általában ismerik őt. Az ő élete kevésbé ismert. Mi az, ami ehhez a boldogávatáshoz vezetett?
Ha azt mondom, hogy Apor Vilmos, akkor nyilvánvalóan mondjuk azt, hogy mindenki, vagy legalábbis a hívők túlnyomó többsége tudja azt, hogy nők védelmében vesztette életét Győr püspöke, akit szovjet katona lőtt le, védte az ártatlan nőket, akiket meg akartak becsalaníteni. Bódi Mária Magdolna pedig egy kicsit hasonló történet, vagy kapcsolódik Apor Vilmoshoz. Őt egy szovjet katona akarta megerőszakolni, és a saját tisztasága védelmében ellenállt, védekezett, és ennek következtében egy katona rálőtt és életét vesztette. 1945 tavaszán, márciusában vagyunk, 10 napon belül van ez a két vértanúság. Egy püspök Győrben, és egy munkáslány, talán mondhatnám itt, hogy egy egyszerű munkáslány, de nem szeretem ezeket a kifejezéseket, mert teljesen mindegy, egy fiatal lány, aki a dolgozó lányok közösségében találta meg azt a csoportot, aki fontos volt neki, saját kortársaival foglalkozott. Talán mai szemmel egy kicsit furcsa is, hogy egy gyári munkás, aki azért valljuk be őszintén, és ez nem csak Ferenc pápa miatt van így, de azért mondjuk, ha az elmúlt évtizedeket vagy fél évszázadot nézzük, akkor nem feltétlenül került sor boldoggá szenté avatására egy munkásnak. Nyilván ennek van egy másfél évszázados folyamata, 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikájától, itt nagyon sok mindenről lehetne beszélni, de az egyház azért már a két világháború között is odafigyelt, vagy próbált a munkásságra külön figyelni, külön pasztorációs gyakorlatot megvalósítani, és nagyon sok áldozata van a második világháború szörnyűségeinek és az azt követő kommunista diktatúrának, és egy-egy ilyen kiemelkedő személyiség, akiket az egyház oltárra emel boldoggá avat, ők egy-egy felkiáltójel, egy-egy fákja. Sajnos sokkal több lehetne, akiket akár a világháború végén nők védelmében léptek föl és szenvedtek vértanúságot, vagy megbecstelenítették őket, vagy meg akarták őket erőszakolni, és ellenálltak, és az életüket vesztették, vagy később a diktatúra különböző időszakában kerültek börtönbe, ítélték őket, halálra kivégezték, meggyilkolták, lehetne folytatni a sort. Bódi Mária Magdolna, azt gondolom, hogy részben talán azért lehet számunkra így 2020-as évek közepén fontos, mert fiatal volt, lány volt, és munkás volt. Talán a mai világban ezek mind-mind olyan hívószók, amikre egy-egy ideológiai vonatot föl lehetne ültetni. Én nem szeretnék belemenni ezekbe sem a feminista vonalba, sem ebben a munkás vonalba, hanem sokkal inkább azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ha csak a magyar szentekre, boldogokra tekintünk, a 20. századiakra, milyen jó, hogy nem csak egyháziak vannak, gondoljunk csak Boldog Batthyány Lászlóra, aki családapaként, orvosként a szegények gyógyítását tartotta fontos hivatásának, egy arisztokrata, gazdag emberről van szó. Ugye a feleségének, Koret Máriának is zajlik már a boldogávatása a Szombathelyi Egyházmegyei szakaszba, de gondolatunk Sándor István szalézi testvére, aki nem egy felszentelt pap volt, hanem egy szalézi testvér, vagy reményeink szerint hivatalosan is el fog majd indulni a nem a kommunista diktatúra, de mégiscsak a 20-21. Században élt Ozsvári Csabának a boldogávatása. Tehát, hogy látjuk azt a folyamatot, hogy nem csak főpapok, nem csak az arisztokrácia, hanem az egyszerű emberek is eljuthatnak, hiszen pont ezt tanítja, ezt üzeni nekünk, hogy a mi életünkben is a hétköznapokban kell szentté válnunk, és egy gyári munkás fűszőgyártelepen is szenté válhatott, és Bódi Mária Magdolna nem azért szent, vagy Brenner János nem azért szent, mert megölték, és ott abban a pillanatban vált szenté, hanem az egész életútját úgy élte, hogy Krisztus követését, az evangéliumi tanácsokat, az evangélium példáját követték, és ebből a szempontból talán sokkal közelebb állnak hozzánk a koruk miatt is, mert fiatalok voltak, talán az életállapotuk miatt is, és hát időben is a 20. század évtizedeiben élték valamennyire hasonló körülmények között az életüket, mint mondjuk mi vagy a szüleink, nagyszüleink generációja.
A Nemzeti Emlékezet Bizottság gazdag könyvkiadói tevékenységet is folytat, és egyik kötetében a halálra ítélve Papi Sorsok 56 után című kötetben érdekes volt olvasni Brenner János életrajzát, amelyet Viktor állított össze, és ebben is azt a szempontot, hogy valójában felmerült annak a gondolata, hogy újra felveszik a pert az ő ügyében. Kibontaná ezt a szempontot, mert ez roppant érdekes, és erről igazából nem nagyon lehet hallani.
2017-ben, 60 évvel Brenner János vértanúsága után a parlament felsőházi termében rendeztünk egy konferenciát. Két olyan egyházi áldozatot emeltünk reflektorfénybe, akik 16 nap különbséggel haltak meg. Brenner János a Szombathelyi Egyházmegye papjaként betegellátás ürügyén csalták ki és ölték meg. Gulyás Lajos pedig egy levél községben, Győr-Moson Sopron megye területén van, egy református lelkész volt, aki 56-os forradalom alatt forradalmi eseményekben részt vett, de megpróbálta a tömeget megnyugtatni, különböző tisztségeket vállalt a forradalom alatt, és a Földes Gábor és társai győri 56 utáni egyik perben halálra ítélték és kivégezték. Brenner Jánosnak két pap testvére volt, hárman voltak testvérek, és mind a hárman papok lettek. Gulyás Lajosnak pedig három lánya volt, három kislánya, akik árván maradtak, mert hogy az édesapát 57. december 31-én a halálra ítélés után kivégezték. Ez a kádári diktatúra, az 56-os forradalmat követő kádári megtorlás két egyházi emblematikus példája. Papgyilkosságok zajlanak, és nem csak Brenner Jánost, hanem másokat is meggyilkolnak 57-58 folyamán, rettentési szándékkal. És az egyházi személyek közül az egyedüli volt Gulyás Lajos, akit 56 után halálra ítéltek és kivégeztek, mint református lelkészt. Ezek az ügyek egészen a 60-as évek elejé közepéig elhúzódnak, hogy az 56-os forradalomhoz kötődően, vagy annak mentén, vagy azt követően egyházi személyeket börtönöznek be, tesznek el láb alól, zajlanak perek, akik részt vettek a forradalomban, vagy olyanok is, akik csak kapcsolódnak az 56 utáni eseményekhez. A Kádár rendszer megszilárdulása, kiépülése az egy brutális megtorlással jár, főleg a forradalomban részt vettek, de a társadalom többi csoportját is érinti ez. Két nagy csoport van, az egyházi személyek, vagy a hívők közössége, illetve a vidéki társadalom, a parasztság, akikkel szemben a Kádár rendszer brutálisan fellép a 60-as évek elejéig. Ugye a parasztságot a TSZ-esítés érinti, az egyházi személyeket pedig a 60-as években persorozatokkal próbálják megfélemlíteni. A 61-es fekete hollók persorozat talán jobban ismert, de egészen 1972-ig zajlanak egyházi személyekkel szemben perek, amelyekben vagy ifjúságneveléssel, vagy a pártállam számára illegális szerzetesi életet folytató személyeket büntetnek meg, ítélnek el. Halálra már nem ítélnek egyházi személyeket 56 után, kivéve ugye az említett Gulyás Lajost, de ha belegondolunk abba, hogy 1961-ben ebben a fekete hollók ügyben 84 személyt ítélnek el 17 perben, és folytatnak le több mint 150 helyen egy időben egyszerre házkutatásokat, és nagyon sokakat tartóztatnak le, aztán hallgatnak ki, tehát egy nagyon összeszedett, megszervezett eljárás sorozat zajlik országos szinten, hogy az egyházat megfélemlítsék. És hogyha akár Brenner János vértanúságára gondolunk, két személyt is elítéltek az ő meggyilkolását követően, mind a kettőjüknek szerepe volt a gyilkosságban, de tudjuk ma már azt, hogy többen vettek részt az ő meggyilkolásában, és hiába ismertek a periratok, a nyomozati iratok. Pontosan mi történt, ezt nagyon-nagyon nehéz rekonstruálni, akár a Brenner gyilkosságnál, akár más hasonló ügyeknél, mert hogy az eljáró személyek, akik részben a politikai rendőrség, részben karhatalmi egységek, részben párt emberekből tevődtek ki, hát ők a legkevésbé dokumentálták ezeket az eseményeket, és Brenner János vértanúságánál is részben nagyon-nagyon fontos az, hogy egy 26 éves fiatal papot, aki 2,5 éve pap, kicsalnak a plébániáról, egy haldoklóhoz hívják az éjszaka folyamán, ő nem habozik, nem vár reggelig, hanem elindul egy fiatal emberrel, az oltári szentséggel a mellén, és amikor Rábakethelyről Zsidára, ahova hívják, a szomszéd faluba átérnek, akkor megtámadják. Ő, amikor a támadás éri őt, akkor nem elmenekül, hanem a haldoklóhoz megy, vagy oda szeretne eljutni, hogy az oltári szentséget elvigye neki, fel tudja neki adni a betegek kenetét. Erre már nem kerülhet sor. És amikor őt 32 készszúrás éri, ebben nem hal bele, döbbenetes belegondolni abba, hogy megszúrják 32-szer a testét, és él még, és az egyik elkövető rálép a nyakára, és a nyaki porc csontja eltörik, és úgy fullad meg. Hát ezt a nyomozati iratokból Káller Frigyes jogtörténész rekonstruálta, de hát a dokumentumok világa az azért sok mindent megenged. De amikor 2018 május 1-én sor került a Boldoggá avatására Szombathelyen, azt megelőzően a Boldoggá avatásnak része, hogy a Boldoggá avatandó személynek a sírját megnyitják, a földi maradványokat megvizsgálják, és akkor 2018 februárjában Szombathelyen a Szalézi templom kriptájában, ahol ő el volt temetve, egy vizsgálat keretében orvosszakértők vizsgálták meg a csontmaradványokat, és megmutatták, hogy valóban ez a nyaki porc csont el volt törve. Ezt nem lehet folytogatással eltörni, erre rá kellett lépni. Most ez a brutalitás, ezt azért tartom fontosnak mindenféle fórumon elmondani, mert pontosan leírja és mutatja a Kádár rendszer és a Rákosi rendszer, tehát az egész 1945 utáni kommunista diktatúra természetrajzát, világát, megtaposni egy fiatal 26 éves papot. Ebbe benne van az egyházüldözésnek minden brutalitása, benne van az a fajta hozzáállás, hogy a pártállam hogy viszonyult az egyházakhoz, és benne van az, hogy ezt nem személyesen a pártközpont vagy Kádár János döntötte el, vagy a belügyminisztérium, hanem ott helyben, Vas megyében, vagy Szentgotthárdi járás területén a párt, a belügy emberei voltak olyan erősek, hogy ezt megmerték tenni, vagy meg lehetett ezt tenni. És hát ezekből a dokumentumokból, amennyit csak lehetett, feltártunk, felkutattunk, de nyilvánvalóan per újrafelvételre, eljárásra, megismétlésre nincs lehetőség. Ugye az elkövetők, mind a két elítélt már jelen ismereteink szerint réges-régen meghalt, sőt, az első elítéltet, Tóka Ferencet, akit először halálra ítéltek, majd a következő, mikor újra lefolytatták a bírósági eljárást, akkor életfogytiglanig tartó börtönbüntetést kapott, majd egy év után kiengedték, és a 60-as évek végén 70 ezer forint kártérítést kapott ő, ami nem volt akkor kevés pénz, tehát tulajdonképpen elvitették vele a balhét, úgy ahogy a második elítélt, aki egyébként kihívta, Kócán Tibor, őnek is egy tiltott határátlépés ürügyén elfogták és nyakába varták a Brenner gyilkosságot is. Mind a kettőknek volt köze a gyilkossághoz, de egy szervezett karhatalmi pártemberekből, rendőrségi emberekből álló csoport lépett föl és ölte meg János atyát. Persze föltehetjük a kérdést, hogy miért. Mi érdeke van 1957-58-ban papokat eltenni láb alól a Kádár rendszernek? Az 56-os forradalom egy olyan helyzetet hozott Magyarországon, amikor az egész társadalommal szemben a Kádár rendszer véres megtorlást foganatosít. Az a felkelés, ami 56. október novemberében lezajlott a forradalom és a szabadságharc, az megmutatta azt, hogy az embereknek elege van a diktatúrából, elege van abból a helyzetből, ami van, és ebbe mindenki részt vett. Papok, világiak, értelmiségiek, munkások, paraszt emberek, az egész társadalom, és minden társadalmi csoportot igyekeztek megfélemlíteni, igyekeztek áldozatokat közülük kijelölni, kiválasztani és velük szemben fellépni, és hát a nyugati határszélén egy szerzetesnek készülő, majd 50 után egyházmegyés keretbe kerülő fiatal pap egy elrettentő példa, hogy lám, aki ellenáll, aki nem tagozódik be, az így járhat. És az is döbbenetes, hogy amellett, hogy Brenner Jánost megölték, annak a fiúnak, aki kihívta az édesanyját, egy katona véletlenül lelőtte. Az egyik nyomozásban résztvevő rendőr furcsa körülmények között a kórházban kiesik az ablakon és meghal. Tehát nem csak, hogy van egy elrettentő gyilkosság, hanem azok, akik tudhatnak valamit, akiknek információk van, akik nem bírják azt a pszichés helyzetet, őket elteszik láb alól. Az 50-es évek brutalitása, az nem csak a Rákosi korszak brutalitása, hanem a Kádár rendszer is ugyanolyan vérben, ugyanolyan brutalitásban gyökerezik, mint a Rákosi diktatúra. Erről talán egy kicsit kevesebbet beszélünk, mert a fejekben a 70-es, 80-as évek kicsit lazább, kicsit engedékenyebb kádári világa él, de Kádár a Rákosi rendszerben nőtt föl, volt belügyminiszter, és 56 után pedig ahhoz, hogy a forradalomat megtorolja, hogy a magyar társadalmat betagozza, örökre megpróbálja megtörni, annak ez mind-mind része volt.
Sós Viktor egyháztörténésszel készült interjúnk első részét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Thank you. Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai evangéliumban egy gyógyító csodáról olvasunk, amely Jerikó városának közelében történt. Amikor az út mellett ülő vak megtudja, hogy Jézus halad el az úton a nagy tömegben, rögtön megérzi, hogy eljött élete nagy lehetősége. Biztosak lehetünk benne, hogy hallott már Jézusról és az ő csodáiról. Tudott róla, hogy milyen rendkívüli erővel rendelkezik, mindenütt meggyógyítja a betegeket, köztük vakokat is. A jerikói vakban remény ébred, hogy visszanyerheti szemevilágát, és természetesen nem szeretné elszalasztani élete nagy lehetőségét. Nem csak a lehetőséget ismeri fel, hanem az akadályt is, ami gyógyulásának útjában áll. Felismeri, hogy a nagy tömeg miatt Jézus tovább mehet úgy, hogy nem veszi őt észre, s talán soha többet nem jár erre. Fel szeretné hívni magára Jézus figyelmét, ezért hangosan kiáltva kéri az Úr segítségét. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! És hogy a jelenlévő tömeg mennyire akadálya lehet a Jézussal való találkozásnak, világosan mutatja, hogy csendre intik, el akarják őt hallgattatni. A vak nem törődik velük, hanem még hangosabban szólítja Jézust. A Dávid fia megszólítással megvallja hitét, miszerint Jézus a Messiás. Meghalva kiáltását Jézus hozzálép, meggyógyítja őt, és azonnal látni kezd. Ezt mondja neki, láss, hited meggyógyított téged. A Jézusban való hit testi és lelki gyógyulást hoz számomra.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke hangzik el a szertartáson, a 231-es, a 135-ös és a 150-es. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 231-es, a 135-ös és a 150-es csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.